Így van. Tehát köszöntök szeretettel mindenkit, sziasztok! Nos, mivel megyünk tovább? Nem kell reklámozni azt, hogy a múlt heti, meg a múlt hét előtti alkalom hanganyagban megvan, még nem raktuk föl, de úgy értem, hogy majd fogok rá hivatkozni több esetben. De egy gondolatot egyből onnan hoznék, hogy ugye az egy olyan kérdés volt, az, hogy fölmerült, hogy mi van akkor, hogyha mindaz, amit tényleg olvasunk, az igaz. És az úgy van. Ezzel az átkötéssel beszélnénk, és vennénk tovább a következő, tudom, hogy hát inkább azt mondanám, hogy ugye a szellem gyümölcseiről beszélgettünk már, és amikor én ezt hallgattam, az erről szóló tanítást, akkor leginkább mondjuk ez a rész az, ami úgy elgondolkodtatott, és úgy beindította a fantáziámat, hogy ú, de jó lenne erről beszélni, meg ez olyan rész, olyan téma, amit szerintem a többi is, mert szerintem a szellem gyümölcseinek többi része is ugyanúgy érint bennünket, lehet, hogy talán ez érint leginkább. Majd meglátjuk. Mégpedig, na vajon melyikről beszélünk most? Most már, hogy felcsigáztalak benneteket, hát nézzük meg, ugye az alapigénk azért hangozzék el, a Galata 5.22. Ugye, hogy? De a szellemnek 5.22. Ugye, de a szellemnek a gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A békesség, ugye? Tehát szeretet, öröm, békesség. Na most a békességnél, ugye, már csak a hanganyag miatt is hangozzon el, ugye több igehelyet fogunk végigvenni. Ugye ismétlésképpen annyi, ugye, hogy a szellem gyümölcse iben valójában mi Krisztust ábrázoljuk ki. És Krisztust mutatjuk be a körülöttünk élőknek. És persze most jönnek a kavarognak a gondolatok, de maradjunk abban, hogy mi a mainak a témája, a békesség. Első igénk, nézzük meg, hogy Jézus maga mit mondott. Ugye János 14.27-ben következőt mondja. János 14.27. Itt vagyunk. Ugye itt beszél először Jézus a Szent Szellemről, de ezek után azt mondja, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Hogyha a békességről beszélünk, mint önmagában arról, hogy, tehát egyáltalán így kimondjuk azt, hogy békesség, és utána nézünk, hogy mit is érthetünk alatta, tehát konkrétan. Ugye, hogy a világ megfogalmazása tehát azt mondja a világ, ugye, hogy a békesség a problémák és a nehézség ideiglenes hiánya. Tehát a békességet úgy definiálja a világ, ugye, hogy a problémák és a nehézségek ideiglenes hiányaként definiálja a békességet. Most ehelyett viszont ugye azt mondhatjuk, hogy a békesség meghatározása összekapcsolódni, bővölködés, egynek lenni, csendesség, nyugalom, újból egységre jutni. Ez a békesség. És ennek része az, amikor is egyetértésre jutok Istennel, és Isten, aki kinyilvánítja magát éppen ott, ahol vagyok, abban a pillanatban, abban a helyzetben, ahol vagyok. Ugye a békességről nagyon-nagyon fontos, hogy a békességünknek, hogyha elveszítjük a békességünknek, annak az lesz az eredménye, hogy nem sikerül megegyezésre jussak, és egységben legyek, és egységre kerüljek azzal, hogy ki vagyok, és hogy hol vagyok. Hát hol vagyok, és ki vagyok. Tehát alapvetően mondjuk ennek az ellentétjét mondhatnám, hogyha egységre tudok jutni, Istennel egyetértek abban, és nyugalmam van abban, aki vagyok, és ahol éppen vagyok, akkor vagyok békességben. És egyébként a sátán ezt erőteljesen támadja is, amikor is igazából ugye elindul a vezér, vagy elindul a kis bogár, és akkor elkezdek nyugtalan lenni, bizalmatlan, irigy, stb. Tehát, hogy amikor nem elégszem meg, tehát nagyon fontos ez a, ha úgy vesszük, ez a meghatározás szerintem, hogy ugye az a lényeg, hogy a békesség elvesztése annak az eredménye, hogy nem sikerült megegyezésre jutnod, egységbe és nyugalomba kerülnöd azzal, ahol vagy, és azzal, aki vagy. Nagyon sok esetben, hogyha így a nem csak általánosságban, azért, hogyha az ima témáinkat így összefoglaljuk, vagy így hogy kívülről, távolról ránézünk, akkor vagy azért imádkozunk, hogy megszabaduljunk attól, vagy akitől, aki éppen, tehát vagy valamitől szabaduljunk meg az életünkben, mert mondjuk fáj valamink, fáj a válunk, fáj a nyakunk, vagy fáj ez az amaz, vagy éppenséggel azért imádkozunk, hogy van mondjuk egy nehéz ember a környezetünkben, vagy éppen ezt szeretnénk megváltoztatni. Van egy ember, ti is ismeritek, a mózesi könyvekben lehet róla olvasni, akinek volt egy álma. István apostol azt mondta, ugye, róla, Mózesről van szó egyébként, hogy egy álmot kapott, ugye, úgy olvassuk a kettő Mózes környékén, hogy amikor Mózes 40 éves lett, ugye volt egy álma, és abban az álmában igazából most azt nem részletezi olyan szinten, csak annyi, hogy akkor ment oda, úgymond elméjére ébred, és akkor megy ugye oda a tesóihoz, és tenne, vagyis látja ugye, hogy egy egyiptomi bántalmazza. Ugye, és akkor véletlenül egy kicsit erősebben kezeli az egyiptomit, és akkor ugye ő meghal. És ugye ezek után van az, hogy ugye mindegy elmenekül aztán ugye a pusztába, és jön az elhívása, Mózes elhívása, az égő csipkebokor. És az égő csipkebokornál egyébként Isten megerősíti számára, hogy figyelj, az én tervem az, hogy az én népemet ki fogom szabadítani Egyiptomból. És te leszel az, akit elküldenek, ugye. Tehát Mózes azt az álmot, amit korábban a szívében kapott, mint hogy vezetője legyen, vagy eszköze legyen, és a népe iránti szeretetét. Ezt az álmot Isten adta neki. Ő nyilván valamiképpen ezt átfordította a saját szavára, és tevőlegesen cselekedett ott az egyiptomival, amit tett. Amikor a csipkebokorban beszélt hozzá Isten, akkor ugye nem tudta elképzelni, hogy ezek után hogyan tudna a zsidók elé állni. És nagyon fontos volt ugye az, hogy ha Istentől való álmunk van, akkor azt az álmot Isten módszereivel kell betölteni. Tehát, hogy nem Isten módszerein kívül, hanem Isten módszereiben fogjuk azt, vagy jó annak, hogyha betöltése kerül. Mert közben azt nézem, hogy leraktam a lilla. Tehát ugye, amikor elhívta Mózest Isten, akkor ugye kérdezte Mózes tőle, hogy oké, mit fogok, tehát hogyan fogom én bizonyítani nekik, hogy te voltál az, aki velem beszélsz, és hogy te velem vagy, úgymond csodákat tegyen, ugye? És ugye erre van volt az a példa, hogy mi van a te kezedben, ugye bot volt a kezében, dobd el azt a botot. Mivé vált az a bot? Egy kígyóvá vált. Emlékeztek, hogy hogyan kellett, mit mondott utána neki? Igen, hogy vedd föl, de hogy ugye a farkánál fogva, úgy értelmes ember mondjuk így ugye a kígyót nem a, mondjuk azt, hogy alapból, hogyha én láttam kígyót megfogni, akkor sose a farkánál fogva fogták meg, hanem ugye a fejénél fogva fogják meg. De ugye itt Isten azt mondta neki, hogy fog meg a farkánál fogva, megfogta, és megint bot lett belőle. Aztán persze volt a következő, hogy poklos, úgy értem, hogy ugye jót, poklos volt, azt hiszem, a keze, aztán megtisztult, meg a víz, és vérré vált, szintén ugye három csodát mutatott neki, és ezzel vértezte föl az, tehát mutatta meg neki, hogy figyelj Mózes, ne aggódjál, menjél, és jó helyen leszel. Tehát itt ebből a példából inkább azt venném ki, hogy lehetnek számunkra is lehetnek esetleg olyan álmaink, vagy elhívásaink, amiket valahogy lefordítottunk a magunk nyelvére. És kérdés, hogy az, hogy mondjam, Isten eszközeivel kerül-e betöltésre. Egy másik példa jut eszembe, most nem itt hallottam erről, meg egyáltalán csak most, amiközben erről beszéltem, a közben jutott eszembe, ugye, hogy Izmael esete is, ugye, hogy ugye ígéret volt arra, hogy sok nép atyává teszi Ábrahámot Isten. Várt, de ugye elkezdett gondolkodni, hogy mégis azért telik az idő, meg valami, akkor ugye, szóval ismeritek Izmael történetet. Jó, tehát akkor az álmok egyébként nagyon jó dolgok, azok az álmok, amiket Istentől kapunk, meg elhívások. Ugyanakkor, hogyha azt vesszük, hogy mit mond a Zsoltáros, amikor azt mondja, hogy mégpedig a, mindjárt mondom melyikben, kiírtam, gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Ugye ott nem azt írja, hogy gyönyörködj az Úrban, és az álmaidban, hanem gyönyörködj az Úrban. Tehát, hogy amikor mi békességben vagyunk Istennel, azaz egyetértésben vagyunk vele, akkor ebből a kapcsolatból az fakad, hogy én vele foglalkozom, Istennel foglalkozom, és ő vele vagyok egy. És persze vannak elhívásaim, de hogy azokat az elhívásokat nem fogom kiemelni, és nem azokat fogom dicsőíteni, és hozom mindennek ellen, tehát mindennek elé, hanem megvan mindennek a sorrendje, és ugye a békesség az ő békessége az, hogy Uram, csodálatos vagy, és most vagy csodálatos. Tehát, úgy értem, hogy nem tudom, hogy ti esetleg inkább magamról beszélek, hogy nekem volt olyan élményem, hogy most így utólag, hogy ugye imádkoztam valamiért, vagy valakiért. És azt gondoltam, hogy a békességemet áthelyeztem arra az időpontra, meg arra az állapotra, amikor majd az a valaki, vagy az a valami meg lesz, vagy másként lesz az életemben. Ahelyett, hogy azzal abban az állapotban lettem volna, hogy én megelégedett vagyok, úgy értem, hogy én a helyemen vagyok, Istennel, az ő szeretett kapcsolatában vagyok, egyetértésben vagyok, és csodálak téged, Uram, ma és most, ahogyan vagyok. Érzitek a különbséget? Érzitek abban a különbséget, hogy az ima témáink is okozhatnak olyat, hogy egyszerűen akaratlanul is a békességünket azt mondjuk, hogy majd deklaráljuk majd oda. Tehát majd akkor lesz békességem, amikor majd az meg lesz. Meg akkor, hogyha meg tudtam építeni a házat, meg akkor, hogyha XY, meg új munkám lesz, meg olyan fizetésem, meg stb. Tehát ez csak annyi, hogy most, itt és most vagy csodálatos, Istenem. Nagyon fontos, ugye ahogy említettem, hogy a világ szerint ugye a békesség az, hogy a problémák és a nehézségek ideiglenes hiánya. Isten gondolata erre pedig az, hogy a békesség az ő jelenléte. Biztosan hallottátok azt a példát már, hogy ha mondjuk a békességet le kéne festeni, akkor milyen festményt festenétek? Helyesebben mondjuk festmény festett, amikor a békességről volt szó. Emlékeztek ilyen példára? Hát klasszikus, hogy egy király kír, egy feladatot, mondjuk úgy, hogy meg kell festeni a békességet. És ki lesz a győztes, ugye? És akkor, hogyha egyébként ma, most ezt lefordítva a mai nyelvre, mert viszonylag kevés király van, azaz, hogy földi. És beírjátok a Google-ba, hogy békesség, és megnézitek a képeket, hogy milyen képek jönnek ki, akkor mit gondoltok, milyen képek jönnek ki a békességre? Ugye azon kívül, hogy peace, de hogy így a békesség mindenféle ilyen tájkép, szívecske, csendélet, stb. Így van. És közben ugye egyébként az eredeti történetben ugye egy olyan festmény nyerte ezt a versenyt, ahol alapesetben ránézése kívülről egy ilyen tomboló vihart látsz, miközben ilyen sötét háttérrel ugye fúj orkán erejű szél, sziklák, stb. Tehát a habok csapnak erre, arra, amara. Viszont a kép, tehát a téma előterében ott van egy nagyobb sziklahasadék, és a sziklahasadékban egy kismadár énekel. Tök natúron, úgy értem, hogy semmilyen betanított, vagy úgymond ilyen erőltetett módon, hanem egyszerűen az van, hogy ő neki ott, ugye tehát az a lényeg, hogy nem a külső körülményekben áll a mi békességünk, hála Istennek, és köszönjük neki ezt. Tehát, hogy az ő jelenléte az, ami békességet ad. Olvashatunk Páli levelekben, bocsánat, még valami ugye ehhez kapcsolódik a Páli leveleknél, a Filippi 4:6-hoz, hogy azért nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, azért a mai világban milyen események tudnak bekerülni a hírekbe? A pozitív vagy negatív események? Ez nyilván ilyen, inkább olyan események, igen, tehát negatív események kerülnek be a hírekbe. és bizony negatív események, meg negatív hírek könnyen érhetnek bennünket is, nem csak a tévében, hogy XY-nal mi történik, hanem sokszor bennünket is érnek. Tehát konkrétan, nem tudom, mondjuk valami rossz hírt mondanak neked. Mondjuk elvesztetted az állásodat, vagy bármi betegség beütött valahova a családba, vagy akár közvetlen környezetedbe. Tehát nagyon sok ilyen hírt lehet hallani, és bizony ezeket a híreket, hogy hogyan vesszük, és hogyan fordítjuk át a mi nyelvünkre, hogyan állunk ezekhez, az egyértelműen beszél arról, hogy mi bennünk, azaz, hogy mi magunkban hogyan állunk a békesség kérdésében. Tehát ugye itt jön az, hogy Isten békessége az ő jelenléte. És a Filippi 4:6 pedig arról mond, azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok. Ugye 4:6. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ugye a számos lehetőség van arra, hogy kétségbe essünk, de ilyenkor a mi döntésünk az, hogy mit teszünk, mint oly sok esetben. Ugye ilyenkor, hogyha azt mondjuk, hogy inkább azt választom, hogy inkább bemegyek Isten jelenlétében, imádságban. Most hirtelen megint eszembe jutott egy történet, hogy amikor ugye Andrewtól sokat lehetett hallani, hogy az ő fia, mégpedig azt hiszem a kisebbik fia, ugye a kisebbik fia volt az, Peter, aki meghalt. És hogy amikor jött a hír, ugye nem az volt, hogy egyből magába roskadt, és egyből, nem tudom én, helyet adott a kétség beesésének, hanem a tekintetét az Úrra szegezte, illetve eszébe jutottak azok a proféciák Peterrel kapcsolatban, hogy azok még nem teljesültek be. Ugye, hogy mi van akkor, hogyha igaz mindaz, amit olvasunk, ugye, mint hogy Isten igéje eleve igaz, és hogy azok a proféciák, amiket úgymond megerősít, azok is igazak. Tehát arra nézett, arra koncentrált, és hogy nem a kétségbeesésnek hagyott helyet, hanem Isten jelenlétében volt, és ugye végig, azt hiszem emlékszem, hogy azt is mondta, hogy amikor úton voltak odafelé, akkor nem az volt, hogy beszélgettek erről, hanem egyszerűen csak imádkozott. Nyelveken imádkoztak, hogy tehát ugye ilyenkor akaratlanul is, ugye úton vagyunk, és akkor kimondjuk a szánkkal, kimondjuk azt a hitetlenségünket, amit nem feltétlen lenne helyes ilyenkor, vagy olyan dolgokon kezdünk el pörögni, ami, tehát az a lényeg, hogy a gondolatainkat irányítanunk kell. Juss egyetértése azzal, hogy ő, azaz Jézus csodálatos, ő majd hatást gyakorol arra, ahol éppen most vagy, és ezután ugye Isten békessége beindul és megőrzi a szívedet, az elmédet, a félelemtől, az aggodalomtól, a pusztító gondolatoktól és helytelen döntésektől. Nézzük, ugye van egy csomó olyan példa a békességnek a megnyilvánulására, mégpedig, hogy például Róma 14-17, amikor azt mondja, hogy az Isten országa micsoda? Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ugye tehát Isten országának kiemelkedő jellemvonása a békesség. Aztán a Bibliában olvashatunk egy csomó olyan példát, amikor is békesség nyilvánult meg. Ugyanúgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. Például az Ószövetségben a békesség az, hogy értelem felüli, az emberi értelmet meghaladó, vagy számára felfoghatatlan békességről olvashatunk, például Dánielnél, meg az oroszlánoknál, ugye? Amikor Dániel az oroszlánok vermében megtapasztalja. Vagy ugye az Új Szövetség, nyilván lehetne még többet, de hogy mondjuk az Új Szövetségnél több is, például Jézus, amikor az egy óri, ugye elindulnak a hajóval, és akkor a hajóban elalszik. Miközben óriási vihar közepette van körülött, és akkor ugye fölébresztük, hogy de nem törődsz velünk, hisz elveszünk. Amikor elveszünk. Vagy amikor például Péter mikor alszik, sokszor aludt, de például akkor is aludt, amikor a kivégzés előtti éjszakán a börtönben. Akkor is aludt. Ugye általában azért ilyenkor az emberek nem biztos, hogy annyira nyugodtak. Ugye lehetett olvasni, azt hiszem valami angol uralkodónál volt az, hogy egy éjszaka alatt teljesen kifejéredett a haja. Mert nyilván ez nem olyan egyszerű. De mondom, Péternél is valami felfoghatatlan békességben lehetett. Vagy Pál, amikor ugye viharba kerültek, azt hiszem, vagy már harmadik napja, ugye vihar, már kidobáltak a hajóból is, már nagyon sok embernek tulajdonképpen úgy olvassuk talán, hogy már azzal számoltak, oké, itt el fogunk veszni, amikor is Pál előállt, és ugye azt mondja, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Ugye amikor beszámol arról, hogy egy angyal elé állt, és még most is biztatlak titeket, ne veszítsétek el a reményt, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Ugye ez a Apcsel 27-20-22 körül. Tehát igen, és még utána volt a 25-ös, hogy azért bízzatok férfiak, mert én hiszek Istennek, itt emeli ki azt, hogy miért van benne ez a bizalom, meg ez a békesség, hogy azért bízzatok, mert én hiszek Istennek, és úgy lesz, amint nekem megmondta ő. És miért tudott ő erre ráállni? Azért, mert egy olyan kapcsolata volt Istennel. Mert összhangra jutott azzal, aki ő, és ahol van. És hát ugye jön a következő példa, amikor is ugye az aggódás. Ugye említettük már itt az aggódást, ugye mert hogy Filippi 4:6-ban azt olvastuk, hogy semmiért se aggódjatok. Nem tudom, hogy ti emlékeztek-e olyasmire, hogy aggódtatok-e valamikor is bármi miatt. Vagy ilyet csak a harmadik személy. Na hát, végülis, hogyha csak simán belegondolunk, akkor is ugye azt mondhatjuk, hogy az aggódásunk a magával azzal, hogy aggódunk, azzal elősegítettünk-e bármit. Már jó teszem fel a kérdést ugye ilyenkor, de hogy szóval nem segítettünk az aggódásunkkal, és nem vittünk előre semmit. Ugye, és pontosan emiatt, ugye, az embereknek, hogyha azt veszük, akkor ebben kell segítenünk, hogy az aggódásaik helyett jól döntsenek, és ebben van több eset, amikor is segíthetünk nekik abban, hogy a békességben megmaradjanak tudatosan. Ugye, mert itt nagyon fontos az, hogy a gondolatainkat hogyan tudjuk irányítani. És akkor például az egyik ilyen eszköz, amivel segíthetünk, az, hogy kihangsúlyozunk azt, hogy megigazultunk, hogy igazak vagyunk Krisztusban. Ugye az, hogy tud, hogy megigazoltál Isten előtt, az ő vére által, ugye Ézsaiás még nem hangzott el még a mai nap, de most elhangzik, Ézsaiás 32:17, és lesz az igazság műve, mi lesz az igazság műve? Az igazság műve lesz békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Tehát az igazság műve békesség. Aztán ugyanitt ugye a megigazultságunkhoz szervesen kapcsolódik az 1 Péter, bocsánat, több ige is eszembe jutott itt, és föl is írtam, az egyik a 2 Korintus 5:21, hogy mert az, aki bűnt nem ismer, bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne, tehát mi Isten igazsága vagyunk. Aztán az 1 Péter 2:24, hogy bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Majd a Filippi 4:13, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És tudni azt, hogy a békességünk, ugye békességünk van Istennel, és hogy megigazultunk. Ugye az Efezus 1-ben olvashatjuk azt, hogy szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akaratának tetszése szerint kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a szeretetben. Ez mind-mind azt oda mutat, hogy mi megigazultunk, és mi igazak vagyunk ő benne. Aztán a következő segéd dolog, ami segít bennünket ebben a békességben megmaradni, az maga az ige. Az ige például a Zsoltárok 119:165-ben, hogy nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet, nem botlanak meg azok. Tehát nagy békességük van azoknak, akik szeretik a törvényedet. Vagy az, hogy az Isten iránti szeretetünk megőrzése segít bennünket abban, hogy aggodalomtól és zavarodottságtól mentesen éljünk, vagy megütközéstől. Tehát, hogyha Isten iránt, Isten igéje iránt elkötelezettek vagyunk, és szeretjük Isten igét, vagyis tudjuk, akkor nem fogunk aggodalmaskodni, illetve ugye nem leszünk zavarodottak. Ez egyébként úgy most nem olvastam, de az ige iránti szeretetünk megőriz minket az aggodalomtól, a zavarodottságtól és a megütközéstől. Ugye az 1 Péter, vagy csak 2 Péter 1:2-nél, hogy kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek, a mi Urunk Jézusnak megismerésében. Ugye kegyelem és békesség Istennek, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében benne van. Megsokszorozódik Isten még jobb megismerése által a kegyelem és a békesség. Tehát minél jobban megismerem őt, minél jobban látom, és persze nem csak itt, nyilván leginkább itt a szívemben. Ugye ez segít. És minél jobban ismered az igét, illetve az, hogy Isten mit tett, érted, a megváltás során, annál több békességed és biztonságot fogsz megtapasztalni. És a harmadik, egyébként 4 ilyen segédletet írtam föl, vagy neveznék meg, ami segít bennünket abban, hogy a békességben bennmaradjunk. Az egyik volt az, hogy megigazultunk, ismerjük az igét, illetve hogy szeressük. Tartsd a gondolataidat Jézuson, ez a harmadik. Tartsd a gondolataidat Jézuson, Ézsaiás ismét. Akinek a gondolatai rád támaszkodnak, megőrzöd azt tökéletes békében. Akinek a gondolatai rád támaszkodnak, megőrzöd tökéletes békében. Vagy a Róma 8.6-ban, hogy mert a testnek gondolatai halál, de a szellem gondolata pedig élet, élet és békesség. És a, mondjuk egy olyan igazságot is inkább mondjunk ki, hogy nem fogunk szellemileg növekedni az elménk gondolatainak irányítása nélkül, anélkül, hogy felelősséget vállalnánk a gondolataink irányultságáért. Tehát itt van az, amit említettem, hogy számít az, nagyon-nagyon számít az, hogy a gondolataimat mire fókuszálom. Ugye olvashatjuk azt, hogy például a 2 Korintus 10.5-ben, ugye, hogy ejtsetek foglyul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát tökre fontos az, hogy gondolatban mit tartok fontosnak. Jó megaszontam, de hogy koncentráljak, azaz, hogy irányítsam a gondolataimat. És ebben az esetben itt egyébként meg lehetne említeni néhány dolgot, hogy mi az, ami biztosan nem Istentől van. Ergo azonnal fel tudom ismerni, hogyha benne vagyok, itt lesz mindjárt néhány dolog, ami nem Istentől van, ergo azonnal tudom azonosítani, hogy oké, inkább mondom például a félelem. Tehát, hogyha félelmet érzek, akkor azt tudhatom, hogy ez nem Istentől van. Vagyis azonosítom, oké, ez a helyzet, vagy ez a gondolat, ez félelmet kelt bennem. Azonosítottalak, nem Isten akarata, akkor ettől elfordulok. Vagy legalábbis nem ezt választom tovább. Vagy a következő a kételkedés. A kételkedés ugyanilyen. Vagy a csüggedés. Ezek most ilyen jellegűek, amiket most mondok, hogy a csüggedés is olyan, hogy nem Istentől van a csüggedés. Vagy a kárhoztatás, vagy a zavarodottság. Ezek egyike sincs Istentől. És hogyha ezeket érzem, vagy ezeket látom körülöttem, akkor tudom őket azonosítani, és azt mondom, hogy oké, akkor nem erre megyek, tehát nem ezt választom. Most konkrét személy megnevezése nélkül emlékszem egy olyan példára, hogy valaki elmesélte azt, hogy hát egy súlyos betegség van a családjában, és valószínűleg amiatt nem lehet több gyermekük, és stb. És bennem tökre így háborgott a lelkem, hogy figyelj, ne mondd ezt, hogy nem lehet több. Tehát úgy értem, hogy szeretném azt átadni nektek, hogy mi volt akkor bennem, hogy tudjátok azt, hogy semmi sem lehetetlen annak, aki hisz, meg milyen csodák követik a hívőket, meg tehát egy csomó igazság, amit az igében megkaptunk, meg nem csak az igében, hanem már tapasztalati szinten is láttunk magunk körül, ezeknek a tudatában, hogyha hallok a világból ilyen visszajelzést, akkor én azzal nem tudok együtt menni, vagy nem értek egyet. És itt ennél a barátomnál nyilván nem akartam őt abszolút megbántani ebben. De abszolút az volt bennem, hogy figyelj, imádkozzunk közösen, meg hogy hát nem tudom, talán tudtok rá példát mondani, amikor így beszélgetés van, és akkor inkább nem szólalsz, inkább, hát oké, igen, de egyébként meg nem értesz vele egyet, ugye? Tehát, hogy az úgy benned úgy érzed, hogy úgy nem. Na. Tehát tartsd a gondolataidat Jézuson, és akkor a negyedik, úgy értem, ami segít abban, hogy ebben a békességben megmaradjunk, az egyik volt az, hogy megigazultunk, szeretjük az igét, a gondolatainkat Jézuson tartjuk, és a negyedik pedig, hogy a bizalmad Jézusban van. Ugye? Tehát a bizalmad Jézusban van, szintén Ézsaiás, amit az előbb is olvastam, ugye, hogy 26.3-nál, megőrzöd azt tökéletes békében, mert benned bízik. Istenben bízó szív eredményeképp az elme jobban rá, és az ő igéjére irányul. A békesség a hit, és a bizalom légkörében működik legjobban. Tehát a békességünk, hogy milyen légkörben tud legjobban működni a békességünk, ott van a hit, meg ott van a bizalom. És hangozzék el szintén, hogy a békességem, a félelmem, vagy az aggodalmam szintje pontos fokmérője annak, hogy milyen szinten vagyok bizalommal Isten felé. Tehát, hogyha nincs békességem, vagy inkább abból indulok ki, ha békességem van, illetve nincs félelmem, meg nincs aggodalmam, akkor ez mutatja, hogy oké, tök jó, bízom Istenben, Isten felé, tehát most tehát nem a körülményeimre nézek. Most nem megyek tovább. És az talán szerintem a legfontosabb dolog elhangzott, meg leginkább az bennem az volt még, hogy ne csak beszéljünk a békességről, hanem imádkozzunk ezért, vagy hogy adjunk teret annak, hogy van-e az életünkben olyan, amiben mondjuk esetleg aggódás van, félelem van. Ugye tudjuk azt is, hogy a szeretet kiűzi a félelmet, hogy Isten szeretetében nincs félelem. És hogy szóval arra lehetne, úgymond reflektáljunk, akár hát itt közösen is, úgy értem, hogyha valaki mellett, vagy inkább azt mondom, hogy valaki mondjuk a feje fölött átcsaptak a hullámok, és úgy érzi, hogy hogy most inkább a hullámokra néz, mint azaz, hogy azt veszi észre, hogy mondjuk süllyed, ahogyan Péter azt vette észre, hogy hirtelen süllyed, amikor ugye nem Jézusra tekintett, hanem a hullámokra, meg a körülményekre, hogy amellé oda tudjunk állni, és hogy tudjunk egymásért így egymással egyetérteni abban, hogy megigazultunk, hogy milyen értékesek vagyunk Isten szemében, hogy mi mindent tett értünk, hogy bizonyságot tegyünk. Egyébként még az is bennem volt, hogy ha példákat mesélünk, egyszerűen csak beszámolunk arról, mert mindannyiótok életében voltak, és igen, voltak olyan csodák, amik nem egy olyan csodák, hogy hát mégis elmegy, és hétköznap is lehet ilyet hallani, hanem hogy mindannyian tudunk mondani az életünkben olyan csodákat, amikről könnyen elfeledkezünk. Úgy értem, hogy nyilván legalábbis én magamról indulok ki, hogy a múltbeli nagy csodákat, amikor egy olyan szituációba érek, akkor azokról olyan, mint hogyha nem is lett történtek volna, és újból emlékeztetnem kell magam arra, hogy figyelj, ott mi történt. Ha mindaz lehetséges volt akkor, akkor most miért ne lehetne? Vagy az sokkal-sokkal nagyobb dolog volt, mint ami előtt most állsz például. Szóval... Szóval ez volt bennem, hogy a békességről így ne csak beszéljünk, hanem igen, csak ezt mondtam is. Szóval álljunk oda egymás mellé, megértsünk egyet. Abban, hogyha igen. Oké. Csináljuk azt, hogy akkor legyünk csendben egy mondjuk egy percig, és ezt vigyük Isten elé, ezt a témát, így a békesség kérdését. Hogyan vagyunk mi ezzel, és utána pedig erre tudjunk reflektálni. Tehát, hogy imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked, hogy a te szent szellemed itt van bennünk, és hívunk szellem, hogy mutasd meg nekünk, hozzá föl olyan témát, amiben változnunk kell, vagy amit te szeretnél. Köszönöm, hogy te beszélsz, és hallani szeretnénk a hangodat, és köszönjük, hogy halljuk a hangodat. Atyám, köszönöm neked, hogy te a te békességedet adtad nekünk. Köszönöm neked, hogy Jézus, te azt mondtad, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva, és elcsüggettetek, és én békességet adok nektek. Az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne csüggedjen. Köszönöm neked, Jézus, hogy bár a sátán nap mint nap, percről percre próbál bennünket kizökkenteni abból, annak tudatából, hogy kik vagyunk benned, és mi mindent szereztél meg nekünk, Jézus, a kereszten. Hogy a betegségeinket magadra vetted, hogy a fájdalmainkat elvitted, hogy békességünknek büntetése rajtad volt. Hogy a te sebeidben meggyógyultunk, hogy bővölködünk. Emlékezni akarunk erre, Atyám. Emlékezni mindarra, amit te tettél az életünkben, és köszönjük, hogy te nem változol. Te ugyanaz vagy, tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz vagy. Köszönöm, hogy nagyon szeretsz minket, és nagyon értékesek vagyunk számodra. És megvalljuk, és ebben állunk, beleállunk, hogy mi a bizalmunkat beléd vetjük. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Nem látásban, hanem hitben járunk. És köszönjük neked, Jézus, hogy benned van a békességünk. A te nevedben. Amen.
Köszönjük szépen. Én annyit mondok, az időre, órámra ránézek, hogy ha valakinél van valami olyan téma, amiben tehát helyzet van, élethelyzet van, vagy téma van, akkor tök örömmel és szívesen állunk melléd, és imádkozunk veled együtt, vagy imádkozunk érted. Ha meg nem, akkor ámen. De jelezzétek, és bátran jelezzétek, és nyugodtan. Szerintem ott volt már eddig, nem? Nem tudom. És egyébként ez egy kész föl, akkor? Aha. Eszter, ott neked föl van rakva a kezed, vagy például csak a... Ja, jó, oké. Okay. Csabi, felvételt leállítod? Felvételt leállítod.